Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Istenünk igéje, úgy, ahogyan az megírva található Jób könyvében, annak 42. részében. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktas engem. Csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Miután az Úr mindezeket elmondta Jobbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz. Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jobb. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jobbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jobb pedig imádkozzék értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítlek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jobb. El is ment a témáni Elifáz, a suahi Bildád és a naamái Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jobbra. Az Úr jóra fordította Jobb sorsát, miután Jobb imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilye volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele házában. Részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jobbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 leánya is. Első leányát Jemimmának, másodikat Keciának, harmadikat Kerenhapúknak nevezte el. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jobb leányai. Apjuk nekik is adott örökséget, fiútestvéreikkel együtt. Ezután Jobb még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyediziglen. Öregen halt meg Jobb, az élettel betelve. A szent ige, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek, a Szentlélek segítségül hívásával, megírva található Pál első levelében, a korintusiakhoz írott első levelében, a 13. részben, a 9. verstől a 12. versig terjedő szakaszban következőképpen. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Most, hogy Jób könyvének végére értünk, talán nem én vagyok az egyedüli, aki azt mondaná, a Biblia egyik legnehezebben érthető könyvével volt dolgunk. Júliusban, ugye, vezérfonal szerint napról napra ezt olvastuk. Hiszen egy sor, sőt, több is érthetetlen dologgal van tele. Rögtön egy furcsasággal kezdődik, ott a csapások eljövetele, ahogyan egy nap alatt elveszíti mindenét ez a kifogástalanul erkölcsös ember, a vagyonát, a gyermekeit, aztán az egészségét is. Ráadásul minden Isten jóvá hagyásával történik. Látjuk azt is, Isten tulajdonképpen tárgyal a sátánnal ez ügyben. Csomó kérdést vett fel, de ez az elején volt, bizonyára ezt már akkor is észrevettük. Aztán ott a sok barátinak mondható, kérdőjel mondható-e, beszélgetés, hiszen nehezen mondhatjuk baráti vigasztaló jelenlétnek azt, ahogyan Jobb 3 barátja jelen van. Néha talán pedig még ővelük is egyetértettünk volna, az ő érvelésük közel állhat ahhoz, amit mi is mondtunk volna, vagy mondanánk egy barátunknak, aki bajba került. Lehet, hogy emlékszünk, lehet, hogy nem. A barátok sorra próbálják kitalálni, hogy Jobbnak melyik bűne vezethetett ahhoz, hogy ez a sok rossz elkövetkezett. Aztán ott van Jobb, aki megalázva, meggyötörve, és kétségbe esetten próbálja védeni magát. Néhol már-már beképzeltnek is tűnhet azzal, amit mond, hogy hát ő bűntelen, ő nem követett el semmilyen gonoszságot. Hiába hát szegény, a helyzeti hátrány nála van, hiszen valami nagy bűnnek lennie kell ott, ahol ilyen sok rossz történik. Legalábbis mi emberek gyakran így próbáljuk magyarázni, azt, ha valakit valamilyen módon szenvedni látjuk. És ha nem figyelünk oda magunkra, nem fogjuk vissza magunkat, még azon kezdünk gondolkodni, kutatni, esetleg kérdezősködni, hogy ki hogyan él, mi lehet az oka annak, hogy ilyen beteg lett, hogy ez történt. Ez is egy emberi tulajdonság, de nem egyszerűsíti a helyzetet, nem egyszerűsíti Jobb könyvének megértését. Végül pedig megszólal Isten is, de ez sem segít sokat, hiszen csak arra jövünk rá abból, amit mond, hogy kicsik vagyunk, hogy nem értjük, hogy belefecsegünk az ő döntéseibe, hogy már megint jár a szánk akkor, amikor nem kéne, mikor alázattal meg kéne hajolni az ő hatalma előtt. Meg is szidja Jobbot, meg is kegyelmez neki, keményen is szól, de mégis gondoskodó szeretettel veszi körül. A barátokról végül kiderül, hogy tévednek, a végén minden jóra fordul. A végén már olyan gyorsan történnek az események, hogy szinte nem is vesszük észre, és már is ott vagyunk. Lezárul a történet, és mindenki örül. Rengeteg kalamajka, magvas filozófiai gondolatok, mély teológiai igazságok, amikbe bele sem lehet kötni, de mégis felmerül a kérdés, mi értelme ennek az egésznek. Mennyivel tudunk meg többet Istenről, Jobb története által? Sikerült megérteni, sikerült-e megérteni valamit Isten működéséből, a gondolataiból, a szándékaiból? Hiszen Jobb is bevallja a végén, olyan dolgokról beszéltem, amelyeket nem értek, túl csodálatosak, sőt felfoghatatlanok, mindent visszavonok, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Bizony egy valamit Istennel kapcsolatban nagyon gyorsan el kell felejtenünk nekünk embereknek. Azt a szándékot, hogy valaha is értsük, értelmezzük, kiismerjük őt. Mi emberek erre sohasem leszünk képesek. Hogy megértsük, hogy mikor mit fog tenni, hogy megértsük a tettei ideje alatt, hogy ezt most miért teszi, hogy megértsük, sőt ellenőrizni tudjuk azt, hogy mit, miért és hogyan fog tenni. Ezt a dolgot, ezt hamar ki kell vernünk a fejünkből. Bár állandóan kísért az édenkerttől kezdve, az édenkerti történet, illetve a bűneset nagyon jól megrajzolja a mindenkori ember természetét a számunkra. Vágyunk a tudásra, vágyunk arra, hogy Istent ellenőrizni tudhassuk. Lehetőleg akkor is úgy adja meg azt, amit kérünk, amikor és ahogyan szeretnénk, és olyat ne tegyen, amit mi nem szeretnénk. Ez a hozzáállás viszont, ez a vágy, ez téves. Ebben a létben, ember a földi életben erre nem leszünk soha képesek. Istent nem fogjuk soha kiismerni, nem fogjuk soha teljesen megérteni. Vannak tettei, amiket utólag megérthetünk, de van, hogy erre várni kell éveket is. Isten nem értésének a gondolata pedig Pál apostolnál is előkerül. Az olvasott alapigében kétféle példán keresztül is szemlélteti ezt Pál. A gyermeki léttel, a gyermek, aki még nem érti a felnőttek világának dolgait és szokásait, mert még rendes betekintése sincsen ebbe a világba. Ezek vagyunk mi most, akik látjuk az atyát, akik érezzük, akik látjuk az ő tetteit, és érezzük a jelenlétét, érezzük azt, hogy hív magához, és hogy szeret, de nincsen betekintésünk az ő döntéseibe, az ő tetteibe. Másik pedig a tükör, mely által homályosan látunk. Pál korában a legjobb tükör is csak fémből, fém lemezből készülhetett, ami akármilyen finom munka is volt, de nem adott pontos képet, hanem homályos volt, vagy éppen torzított. Itt van tehát a kép, ebben a földi létben úgy láthatjuk csak Isten titkait, mintha egy ilyen fém lemezbe, egy ilyen tükörbe néznénk bele. És addig ez így is marad, amíg el nem jön a teljesség, amíg Krisztus vissza nem jön. Kedves testvérek, van viszont ennek a nem értem az Istent dolognak egy örömteli befejezése. Ha nem így volna, az nagyon szomorú lenne. De számomra ezt üzente ez az ige, amikor elolvastam, amikor készültem. És ez az üzenet a páli felsorolás következő mondatában hangzik el. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Olvasom egy másik fordítás szavai szerint. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem. Kedves testvérek, Isten ismer minket. Isten ismer minket. Nem csak a nevünket tudja, hanem tökéletesen ért és megért. Ismeri a természetünket, a gondolatainkat, a vágyainkat, a fájdalmainkat. Tudja, hogy milyen gondolatmenet szerint tervezzük el egy napunkat, vagy tervezzük meg az életünket. Tudja, hogy miből hogyan tanulunk. Tudja, hogy milyen következtetéseket szoktunk levonni bizonyos dolgokról. Isten teljesen és tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi kik vagyunk. Tudja, hogy mi az, ami fáj. Tudja, hogy milyen módon szoktunk a fájdalommal elbánni. Tudjuk, hogy milyen módon oldjuk meg életünk kérdéseit. Tudja azt, pontosan tudja, hogy hogyan gondolkodunk. Azt is tudja, hogy hogyan érzünk. Azt is tudja, hogy miket cipelünk magunkkal, milyen terheket, milyen fájdalmakat. És azt is tudja, hogy hogyan tudjuk ezeket letenni. És azt is tudja, hogy mi az, amihez a kelleténél jobban ragaszkodunk, tehát mi az, ami már elválaszt tőle. Valahogyan úgy, ahogyan egy szobrász művész ismeri a művét. Ismeri a fát, amiből kifaragja, ismeri az erezetét a fának, a keménységét, az esetleges sérüléseit, minden vonást, minden négyzetcentimétert. Emlékszik rá, melyik részét hogyan faragta ki, hol volt nehézsége, vagy melyik vonások voltak könnyebbek. De ismeri az építészmérnök is az általa tervezett háznak minden zegzugát. Ismeri a festő a festményét, a háziasszony az elkészített ebéd minden összetevőjét és az elkészítés folyamatát. A figyelmesen hallgató férjek megbizonyosodhatnak erről, akkor, hogyha esetleg valami nem úgy sikerült a főzéssel, ahogyan a háziasszony szeretné, és miközben az asztalra teszi az ételt, gyakran el is sorolja. Hát sajnos ezt most túl későn tettem bele, és lehet, hogy nem főtt meg annyira jól, ahogyan szerettem volna. Nyakon csíphető a feleség, a háziasszony is az ő általa készített ételt, az ő alkotását pontosan ismeri, és tudja, hogy milyenre sikerült. De így van ez mindennel, amit alkotunk, mindennel, amit elkészítettünk, mindennel, amiben csak belefogunk és véghez visszük. Mi pedig, ami Istenünknek alkotásai vagyunk, és úgy való, hogy az alkotó ismerje az alkotását. Isten ismer bennünket, és jelenleg ez a vele való kapcsolatunknak a motorja. Ez az, ami most mozgásban tartja, ami fejleszti, hogy Isten ismer bennünket, és nem az, ahogy mi ismerjük őt. A lényeg számára nem az a fontos, a lényegi működés számára, hogy mi mennyit tudunk őróla, hogy mi mennyire tudjuk őt kiismerni, hanem az számít, és az a legjobban, hogy ő hogyan ismer, és ő ragaszkodik hozzánk. Téves volna az, hogyha át akarnánk venni az ő szerepét, és mi akarnánk tervezni, mi akarnánk ellenőrizni, mi akarnánk előre látni, és döntéseket hozni. És Isten ismerte Jóbot is, látja az ő szívét, azért lehet érthetetlen a számunkra a párbeszéd, amit ketten, illetve ahogyan Isten megszólal. Isten a szívre válaszol, a szív kérdéseire, azt látja, ami a szemnek, szem előtt rejtve van, ami a szívben történik. Kedves testvérek, rá tudunk-e hagyatkozni ennek igazságára, ennek örömére, ami Istenünk ismer bennünket. Nem nekünk kell kezdeményeznünk, nem nekünk kell elkezdenünk akarni őt megismerni. Ő az, aki mindent tud rólunk, aki előtt nem kell semmit rejtenünk, aki előtt nincsen titkunk, aki előtt végre őszinték lehetünk, őszintén elmondhatjuk neki minden bánatunkat, őszintén kérhetünk bocsánatot az elkövetett vétkeinkre, őszintén fordulhatunk oda hozzá. Adjunk hálát ezért az ajándékért, hogy van egy Istenünk, aki előtt nem kell másnak látszanunk, és adjunk hálát azért, hogy a mi Istenünk mindazzal együtt, amit sokszor bennünk lát, a sok indulattal, a sok haraggal, a sok keserűséggel, mindezzel együtt mégis szeret bennünket, és hív magához.